Ez itt a Könyvépítők Podcast olvasóknak és íróknak. Egy podcast, ahol írók mesélnek arról, hogyan lesz az ötletből készmű, és könyvpiaci szakemberek mutatják be, hogyan lesz a készműből könyv. Mesterfogások és trükkök, örömök és kihívások az alkotási folyamatban, szakmai kulisszatitkok és könyvpiaci lehetőségek a gyakorlatban, az ötlettől az olvasópolcáig. A Könyvépítők Podcast vendégeivel Fehér Gábor műsorvezető beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Könyvépítők Podcast hallgatóit. A múlt adásunkban azzal foglalkoztunk, hogy hogyan lehet sikeres valaki a könyvpiacon. Mai témánk is a siker, csak egy egészen más kontextusban. Rényi Pál Dániel újságíró a vendégünk, akivel a Győzelmi kényszer című könyvéről beszélgetünk. Egy könyvről, ami csak bár a foci világában játszódik, mégsem foci könyv, sokkal inkább egyfajta pszichológiai elemzés, egy jellemrajz országunk miniszterelnökéről. Miért látta szükségesnek megírni ezt a könyvet, hogyan szerzett anyagot, információkat, milyen falakba ütközött és milyen segítségeket kapott, és mit gondol a magyar válogatott EB szerepléséről, ezekben a témákban merülünk el a vendégemmel, de előtte még meghallgatjuk, hogy ki az, aki támogatja az adásunkat.
Az adásunk támogatója Publio kiadó, a Self Publishing magyarországi úttörője.
Szervusz!
Szia! Köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
Természetesen. Azon töprengek, szerintem azzal kezdjük, hogy egy focikönyvet írtál, ami mégsem focikönyv, ugye nyilván ezt majd kibontjuk, de milyen a focihoz való viszonyod? Tehát honnan ez a vonzódás a téma iránt? Esetleg te magad is játszottál, vagy szurkoltál valamelyik csapatnak? Hogy néz ki a focihoz kötődő érzelmi világod?
Igen, hát abban a különleges helyzetben vagyok, hogy a könyv főszereplőnél is korábban elkezdtem már focizni, egészen kiskorom óta része az életemnek a foci. Azt hiszem, hogy hát nem akarok ügyességet mondani, hogy talán 9 éves voltam, amikor elkezdtem focizni a Margit-szigeti Atlétikai Centrum csapatában, és hamar fontos lett az életemben a foci, és a bátyámmal egy időbe kezdtük el, és valahogy ez nagyon meghatározta aztán később a gyerekkorunkat is. Apám is szerette a focit, de soha nem volt olyan, amilyen szerettük a bátyámmal. Úgyhogy elég egészen korán, egészen kiskorom óta része az életemnek a foci, és annyiban talán még tudtam is osztozni a könyv főszereplőjének az élményeivel, vagy a megérzéseivel, hogy hát is én is olyan korszakban nőttem fel, bár 20 évvel később, mint Orbán Viktor, amikor a magyar futball nagyon rossz állapotban volt, és egy ilyen állandó megváltás iránti vágy és elkeseredett hangulat lengte körül, ami hát azt hiszem, hogy egyébként mindenkinek, aki fiatal korától kezdve focizott, a 70-es évektől kezdve ez az érzés, ez úgy, tehát ugye ez egyszer nagyok voltunk, és miért nem vagyunk képesek újra nagyok lenni érzés, ez mindenki be gyorsan beleivódik, aki kiskorában elkezd focizni.
Hát ezt abszolút
tudom. Ez egy egész... Uh-huh. Igen?
Mondd csak, hallgatlak.
Nem. Azért akartam is egy kicsit árnyalni ezt a gondolatot, mert valójában a könyvnek az elkészülésében ezek az élményeim, meg ez a nyelvismeret, mert azért végsősorban a futball is egyfajta nyelv, ahogy egy olyan különleges világ, amit ha valaki belelép kiskorában, akkor utána megérzi ennek a varázsát. Tehát ez fontos szempont volt a könyv megírása során, de alapvetően a futball mégiscsak egy másodlagos tényező volt ennek a könyvnek a megszületése során, abban az értelemben, hogy itt elsősorban a motivációm az nem a futball felé érkezett, tehát hogy ezért alapvetően én politikai újságíróként dolgozom most már 12 éve, és az elsődleges igényem az volt, hogy azt a fajta tapasztalatot és tudást, amit összeszedtem, hogy ezt a fajta azt valamilyen módon megpróbáljam összesűríteni, vagy abból minél többet megpróbáljak összesűríteni egy könyvben, ami azt gondolom, hogy fontos lehet, és a futball egy nyelvi, inkább azt mondanám, hogy egy nyelvi lehetőséget kínált, hogy ezt a történetet elmeséljem úgy, ahogy eddig nem mesélték el. nyilván az is nagyon fontos szempont volt, hogy a maga főszereplő nagyon sokat beszél arról a könyv elején is van egy pár idézet, de hát nagyon sokat tudnánk idézni tőle arról, hogy ő mennyire, hogy az ő politikai felfogását mennyire sokban alakította az a fajta futball közeg, amiben ő felnőtt, és ami meghatározta az ő fiatalkorát is.
Igen, ez főleg az első részekben, az első fejezetekben nagyon kidomborodik. Annyit akartam csak mondani, hogy én is, bár nem fociztam, csak így a grundon, de hát sajnos nem tartoztam az ügyesebbek közé, nekem inkább a kézilabda jött be, de ugyanezzel ott ültem a képernyő előtt, és vártam a csodát, és reménykedtem, hogy majd most kijön a lépés a magyar válogatottnak, úgyhogy én 79-ben születtem, én is végigéltem ezt így nagyjából. 86 még úgy nincs meg, de utána a 90-es évektől úgy végig, hát mondhatni, szenvedtem, vagy böjtöltem azt az időszakot, úgyhogy ismerős ez a képlet, és szerintem sokunknak nagyon ismerős, amikor végre a finneket úgy, ahogy valahogy megvertük, és akkor jött a magyar-jugoszláv furcsalejtőző, és na most kijutunk, aztán hát igen, átéltünk pár kemény csatát. Úgyhogy irigyem a maiakat, akiknek így ma fiatalok, és ilyen két EB bejutás jutott, hogy ez azért így nekik jó.
Igen, nekem is ezek felelőteni a 90-es évek elejéi meccseket, ezek a nagy traumatikus vereségek Izland ellen, az nekem tökre megvan az igen, Izland. Az Izland elleni hazain kinn is voltunk bátyámmal, apámmal, ez 93 volt, azt hiszem. Tehát ezek tökre megvannak ilyen rohadó stadionban, ilyen rossz hangulat, tudod, ilyen szóval ez beleívódik az ember bőre alá, az a hangulat, amit az ember a 90-es években a magyar stadionokban tapasztalt, meg szóval, hogy ezt ugye, és azért volt ez egy fontos szempont később a könyvírása során, mert ez ugye az Orbánnak ez viszonylag hangsúlyos is a könyv első felében, hogy amikor rá nem elég jó fogok, és onnantól állandóan azt érezzük, hogy ez a fajta önállásvizsgálati vágy, ezt ő így szeret, ahogy szeretné ő lenne az aktív alakítója egy új korszaknak. És amikor rájön, nem elég jó fotista, akkor utána elkezd az edzők felé vonzódni, és akkor igazából egy szövetségi kapitány lát saját magával hosszú ideig, próbálja tanulmányozni az edzők munkáját, verebesmestert, és ez a szerep van elő. És aztán ugye ahogy sodródik a politika felé, utána már van egy időszak, amikor az MLS elnöki posztja lesz számára egy hihetetlen fontos, és aztán ma meg azt látjuk, hogy valójában országvezetőként is egyfajta ilyen, hát nem tudom, mi a jó kifejezése erre, de azért az egy nagyon erős igény benne, hogy ő egy új korszakot valósítson meg a magyar labdarúgásban, és ez személy szerint jól lehetősen köthető, ha már focistaként, és aztán ugye edzőként sem volt erre lehetősége. Részvegyeket ez az egész akadémiai mániája is talán vezethető vissza, hogy ilyen kérdési igény van benne, ilyen nagyon mélyen gyökerezik, és mondom, ez elsősorban a 70-es éveknek a nagy futball traumáiból és az ő ambícióiból ered.
Majd vissza is térünk rá, hogy véleményed szerint mennyire sikerült új korszakot hozni a magyar fociból, főleg, hogy itt az EB részvételek tükrében ez mérhető vagy nem mérhető. De most, hogy egy kicsit a könyvhez kanyarodjunk vissza, bár ugye nyilván ezek is benne lüktetnek a sorokba, de azért azt látni kell, hogy a könyved az 2010-ig követi az eseményeket egészen Orbán Viktor fiatalkorától. Miért éppen 2010-ig, miért döntöttél úgy, hogy ez a határ, ahonnan majd így nem írott tovább, hiszen azért azóta is történt számos izgalmas esemény fociban, közéletben.
Igen, hát ez egy nehéz döntés volt. Ez nem eredendően így kezdődött a munka. Tehát amikor elindultam ezen az úton, azt tettem, hogy a könyv első részben kifejezetten rendeletesre sikerült, mert ott rengeteg olyan sztoriút találtam, ami nem volt elmesélve, ami nem volt ebbe a pázolba beillesztve, és azt éreztem, hogy ez az út, ez jó. Uh-huh. Ezen kell menni. Hát aztán ez az út sokkal hosszabb, meg bizonyult, mint amit én gondoltam volna. Még úgy is, hogy voltak részek, amiket szándékosan, csak azért, épp azért, hogy ne törjön meg a ritmus a könyvnek. Ne az legyen, hogy egyes részek túl részletesek, aztán mások felszínesek. Nem is. Ezt én eltudom. Más mondani erre. Tehát ez rá kellett jönnöm igazából nagyjából a felénél, hogy nem lesz tér a 10 utáni részhez. Ez nagyon sok szorongást okozott számomra eleinte. Később megbékéltem vele, mert egyrészt azt éreztem, hogy a kép az kiad egy képet így is, és talán még kerekebb is, vagy hogy mondjam, könnyebben érthető, könnyebben átlátható ez a kép, beleszóltam volna a 10 utáni dolgokba, ahol ami azt hiszem, hogy egy külön téma, és azt talán is egy ilyen végén azzal is győztem meg magamat, hogy ez nem baj, hogyha ennyi teret engedünk az olvasónak, hogy kicsit összefoglaljuk ezt, amit 10 előtt tudtunk, azóta mindig valami egész, mint ami előtte történt. Kevés cezúra azért 2010, és egy olyan korszak kezdődött el akkor, aminek még nem vagyunk a végén. Tehát azt is éreztem, hogy ez problémát okozna, ha nagyon belecsúsznak az ember. Nem tudtam volna olyan távolságból interpretálni dolgokat, mint ami mondjuk a 90-es, 2000-es években most már könnyebb volt. Uh-huh. Úgyhogy nem volt egy könnyű döntés, és valami nagyon sokat találtam, és értem, hogy ez hiányérzetet is fog hagyni az olvasókban. Azt tudom neked mondani erre, hogy egy pozitív hiányérzetként jelentik azóta, mert a könyvet nagyon, nagyon sok pozitív visszajelzést kapok rá, és inkább ilyen számon kérő e-maileket kapok, hogy hát várják a folytatást, és hogy akkor hogy mi lesz a második résszel, ami egyébként egyáltalán nem volt eredeti ambíció, nem mondom, hogy nem jutott eszembe korábban, de hát meglátjuk, ez sok mindentől, azért ez egy hosszú munka volt, nem olyan könnyű reprodukálni, sok időbe telik, sok pénzben is telik emiatt, kerül emiatt. Uh-huh. Ezért aztán ezt még át kell gondolnom, hogy nyilván aztán is sok minden múlik, szóval foglalkoztat a dolog, de ez még a jövő zenéje.
Hát tulajdonképpen mondhatni, egy nagyon jó felvezetést írtál akkor, és ahhoz, hogy mindenki második részt várjon, tehát...
Ez egy nagy nyomást is kaptam a saját vállamra, hozzá kell tegyem, tehát...
Hát igen, mert akkor azt mondjuk...
Több éves meló végén, végre azt mondanám, hogy jó, akkor most kicsit lehet megnyugodni, és erre azért visszakadó, hogy na jó, hát akkor várjuk, akkor...
Akkor hogyan tovább?
Igen.
Na hát most...
De mondom, van ötleteim, és gondolataim, folytatás ügyileg, de hát nagy levegő kéne, az lesz van, sok
való. Igen, tehát benne van. Benne van a munka, akiben ez egyértelmű, ez olvasóként is átjön, hogy azért ebben van bőven munka, és hát értem azt, hogy most akkor nekiugrani gyorsan a folytatásnak, ez kell egy kis lelki erőt gyűjteni. Na most a könyv elejét, ha megnézzük... Egy nagyon erős része, hogy te magad is elmondtad a kezdeti szakasz a könyvnek, úgy a gyökerek, az alapmotivációk ott válnak világossá, itt leginkább nekem így az egyetemi bajnokságban való teljesítmény, ugye Orbán csapata az Unitas, és csak ez nyerheti meg az egyetemi bajnokságot, tehát hogy már akkor is mennyire győzni akar, ugye többen leírják, hogy hát azért félig meddig barátságos, néha sörmeccsek voltak, és akkor jött egy csapat, aki mindent vitt. És akkor van, aki ezzel nagyon rajongva emlékszik erre, hogy hát ez micsoda céltudatosság, más meg azt mondja, hogy de hát csak focizni mentünk le. De azért izgalmas nevek forognak már itt. Áder János, Kövér László, Strumpf János, Németh Szilárd, Simicska Lajos tűnnek föl ebben az időben. Már itt akkor formálódik a mag, tehát lehet azt érezni, hogy itt ezen a grundon kialakul így Magyarország jövője valahol?
Hát azért is gondoltam érdekesnek elmenni ebbe az irányba, mert hát ez egy tipikusan egy olyan fejezet, ami később jeli az értelmét. Tehát, hogy ma már 2021-ben könnyen mondjuk azt, hogy hát igen, lám-lám, már ott is egy volt a csapat, és hogy már ott is ez a fajta állandó dominancia jellemezte őket. Hát igen, tehát nyilván az volt az egyik ilyen vonalvezető mégis is a munka során, hogy a futballt követte. Azt értem, hogy ez a nyelv, amit a főszereplő kijelölt saját maga és mindannyiunk számára, és akkor azt éreztem, hogy ezt nézzük, tessék ezeket a mintázatokat. Tehát a vérszínban is ilyen szempontból egy könnyű rész volt, mert adta magát tényleg azt, hogy van ez a... Ugye alapvetően katonaságban egy összeismerkedő társaság, ami azt mondja, hogy fölkerül Pestre a jogi karra, és nem ismerik a várost, teljesen idegenül mozognak a fővárosban, és a futball kínálja azt a nyelvet, ami által egyből érvényesülni tudnak, ami által meg tudják mutatni magukat, és rögtön és bizonyítani akarnak a mindenki előtt, akivel összesodorítottuk az élet. És ilyen értelemben az egyetemben most viszonylag kézenfekvő volt, ami, de mondjuk például, hogy mondjuk egy példa, hogy van a Bibós részben, a kollégiumban, hogy az Orbánék egy ilyen klikket alkotnak, és ez az a kemény mag, ami szintén egy ilyen futballnyelvből nyert kifejezés. Tehát ugye ezeket úgy érdekes, hogy felfedezni a mintákat, hogy minden ilyen belső szerveződés előbb-utóbb felvette a futballöltözőknek a meghatározásait, az érzésvilágát, és jelenleg ezeket a mintákat lehetett észrevenni, és ez egy érdekes munka volt, felismerés volt, amire azt éreztem, hogy ez szépen építi azt a narratívát, amit elképzeltünk, illetve hát ami végsősorban az Orbánt jellemezte mindig is, és persze ismerik az ő történetét, de azt gondoltam, hogy ez egy olyan szemüveg, amit érdemes felrakni, mert még nem raktuk fel idáig, és mert hogy ő a személy szerint is ezt a szemüveget viselte olyan sokáig.
Igen, és akkor itt feljönnek az emberbe ezek a hajrá Magyarország, hajrá magyarok, vagy egy a tábor, egy a zászló, tehát ezek így egy más értelmet nyernek, hogy egy ilyen foci közegben születő jelszavak, és egyébként úgy tűnik, hogy ez a fajta retorika valahol azért a romantikus magyar néplélekre hat, hiszen ezek mentén be lehet húzni választásokat ezek szerint.
Hát igen, ugye itt a 90-es évek gyerekalkulcs időszak, azt hiszem, amikor ugye sok szó esik, én is írok sokat erre az úgynevezett nyelvpolitika erről az Orbánnak, ami ugye Berlusconival való kapcsolata után kezd kibontakozni, és végsősoron lényegében az történik, hogy a politikát, amit a 90-es évek Magyarországán és még Európában is ugye alapvetően közekként képzeltek el a tömegek, egyfajta ami furcsa etosza ezt Orbán nagyon, hát nem tudom, mi jó kifejezés, de hatékonyan bontotta le végsősoron egy olyan nyelvi szintre, és ezt a Berlusconi mindenre tette meg, ami aztán megkönnyítette az érzelmi azonosulást tömegek számára a Fidesz. Amikor abban egyetlen más poátros Magyarországon az, hogy emberek ilyen kifejezetten erős érzem és elnyelkodik attitűdhöz hasonló köteléket bevesztenek egy-egy párt irányába. Tehát egy ilyen megtalálta egy viszonylag identitás hiányos társadalomban azt a fajta nyelvet, ami ezt elősegítette, és ugye, és hogy mondjam, a politika kívülről látszólag nagyon bonyolult világát le tudta bontani egy ilyen egyszerű nyelvezetre, amit ő a futballból nagyon jól ismert. És ez ilyen, tehát ez nyilván teljesen is valamennyire, de azt gondolom, hogy az Orbán esetében elsősorban, és ő maga is erről beszél, hogy ez alapvetően motiváció és az akarat kérdése, tehát hogy ez egy ilyen nagyon akarat politika volt, amit elsősorban az ő ambíciói irányítottak, és aztán ez igen, aztán mi, amit te is idézte, hajrá magyarok, az egész mozgalmi politizálás, ami aztán az első
Most nagyon elkezdett, nem tudom, hogy mi történik, a telefon most nem akar velünk lenni, most nagyon elkezdtél rosszul szólni, nem egészen vagy érthető, nem tudom, hogy térerőleg tudsz-e pozíciót váltani, vagy tenni valamit?
Én nem, én itt ülök, de megpróbáltok. Várjál, most kimegyek, akkor megvan a másik szobában, jó?
Oké, most.
Néha, hallasz?
Igen, néha volt egy kis zavar, de most nagyon, és akkor...
Már is most?
Most jó.
Most milyen?
Most teljesen jók vagyunk, teljesen jók, úgyhogy akkor ezt majd itt kivágjuk fel.
Jó, most kijöttem, hogy másik szobában itt vagy.
Na, úgy néz ki, hogy ez jobb lesz. Oké, na tehát...
Jó, igen, most kérdezz akkor már.
Oké, rendben. Igen, tehát erről a nagyon erős nyelvről, ugye hát ez leegyszerűsíti lényegében a politika egy jó bonyolult dolog, és te is elmondtad, akár az Európai Unió szintű politikát is egy rendkívül egyszerű pár mondattal így lehet értelmezni látszólag, és hát ez a mai napig nagyon hatásos.
Hát meg ugye ez az állandó ellenségkeresés, ugye, amiről sokat beszélnek a nagyon okos elemzők, a kevésbé okosak is. Tehát hogy ez a, hogy azt, hogy állandóan mérkőzéseket kell vívni, hogy állandóan meg kell határozni, hogy kik vagyunk, és ki az ellenfél, és hogy a politikát alapvetően a konfliktusok viszik előre. Hogy alapvetően azzal tudom megerősíteni a saját csapatomnak az identitását, és a saját szurkolótáborom identitását, hogy rámutatok az ellenfélre, és arra a fenyegetésre, amit ő jelent a közösségünkre, vagy a győzelmünkre. Ezt az Orbán itt nagyon szépen, vagy okosan, ügyesen kombinált össze ezt a futball és a politika nyelvét ezen a ponton. És hát ez a, mondom, ez a folyamat, hogy valahogy 90-es évek derekán indult el, és aztán a 2000-es évek elejére, közepére teljesedett ki.
Mindjárt beszélünk is erről a 2000-es évek közepéről, mert egy nagyon-nagyon izgalmas időszak, és a könyvben is nyilván erős szerepet kap, de azért előtte még azt javaslom, akit érdekelnek hasonló beszélgetések, hogy...
Ha Steve ügyet az irodalom, akkor légy a követőnk a Spotify-on, a SoundCloud-on, a Google vagy az Apple Podcast-en. Kövesd a könyvépítőket!
Nézzük meg a rendkívül fontos 2006-os évet, hogy itt mi történik. Ugye a könyvben is, ahogy mondtam, erős szerepet kap. Ugye 2006-ban a futballban, meg ugye kicsit a magyar néplélekben is történik egy az összödi beszéden kívül is egy nagyon fontos dolog, hogy a Fradit ugye kizárják az NB1-ből, tehát azért tudjuk, hogy több millió Ferencváros szurkoló van az országban, még akkor is, ha nem járnak meccsre, de azért az, hogy a Fradi az NB2-be, ez megdöbbentő történet volt, és Orbán Viktor ekkor szimbolikusan megjelenik, az általa egyébként nem annyira favorizált klubnak a lelátóján, és ott van az ultrákkal, és bérletet vált. Ekkor kezdődik a közeledés az ultrákhoz?
Hát ez egy hosszú történet, ami messze vezet vissza, hiszen az Orbánnak ugye a kiskorában az Újpestnek szurkol, és egyébként érdekes mondan azért szurkol az Újpestnek, mert ugye akkor van a nagy Újpest generáció 70-es években, de elsősorban az apja, illetve a nagyapjával személy lázadása vezeti a Fradival szemben. De ugye az egész a történetnek az első felében derül ki azt, hogy az Orbán igazából nem egy igazi szurkolói alkat, mert a szurkolói alkatok azok ő, tehát ki igazi szurkoló az ezt a függőséget tudomásul veszi, amit az egy ilyen szurkolás jelent, hiszen a szurkolási kiszolgáltató dolog, hiszen a szurkoló nem tud tenni a sikerért, hiszen csak szurkolni tud. Az Orbánt az láthatóan frusztrálja, és ezért is akar elsősorban fotista lenni, aztán edző lenni, aztán politikus, hogy alakíthassa az eseményeket. Ezért aztán, amikor 2006-ban, amikor ez a helyzet előáll, akkor azért ugye azért ez azért is pikáns, hiszen az első Fidesz kormány alatt ugye Tordjánékat rászabadítják a Fradira, és akkor az egy elég komoly érvágás jelent a szurkolóknak is, és a csapatnak is. De aztán nagyon ügyesen keretezik az Orbánék ezt is, tehát hogy valójában azt az egészet sikerül a kisgazdák ráhúzni, nem kötik össze az Orbánnal ezt a döntést, pedig hát nyilvánvalóan az Orbánnak rálátása volt arra, hogy a Dordján vezethesse a Fradit, vagy sem, hiszen ez lényegében azon a döntésen múlt, hogy a vidékfejlesztési minisztériumot, földművelési minisztériumot kivezeti. Szóval nem akarom túlhúzni ezt a részt, de a lényeg az, hogy valóban 2006-ban húz egy merészet az Orbán, amikor épp felcsút meccs van, ő ahelyett a Fradi pályára megy ki az első NB2-es meccsre, ami egy ilyen hatalmas esemény akkor, hiszen ilyen nagyon rég nem került sor. És hát ugye nagyon érdekes, hogy jött, hogy szigák is az Újpestet, és akkor van is egy közvetítés, ahol megjegyzik az Orbánt, ez mennyire megszeppenti, amikor a körülötte gyalázzák az Újpestet, és hogy meglepetés fogadja őt a lelátón. Igen, tehát ugye ez akkor történik 2006 nyarán, amikor Orbán kinevezi a Fidesz párti közvetítőjének Kubatov Gábort, aki a kettes szektor tagja. Uh-huh. Tehát a híres tagi B-közép tagja. Tehát megkezdődik egyfajta ilyen közeledés. És akkor egy több politikai üzenetet elkezdenek a fradi szurkolók énekelni, a gyurcsányzás, akkor kezdődik el, elkezdik támadni a kormányt. Ugye már korábban is van egyfajta De Fidesz nagyon sokáig dolgozott már korábban is azon, hogy maga mellé állítsa a futballtársadalmat, nem csak a támogatások révén, de emlékeztünk például a 2004-es kettős állampolgárságról szóló szavazás előtt is már Fabi és az Újpest közösen kiállnak a Fidesz kampány mellett. Tehát ez egy hosszú munka volt, ami tázer politikán keresztül zajlott, támogatások keresztül, tehát hogy ez a fajta a futballtársadalmak a megbecsülése, ez mindig is fontos volt az Orbán számára, és ezért volt egy alapszimpátia, amit sikerült 2006 nyarán valahogy becsatornázni a Fidesznek, amiben valószínűleg a Kubatónak nagy szerepe volt, és hát valóban ez a ominózus emlékezetes meccs, ez egy ilyen kulcsmomentumnak látszik ebben a folyamatban, ami egyfajta gesztus lehetett az Orbán részéről, hogy a forró ősz közelettével kifejező támogatását a Fradi tábor iránt. És akkor találjuk is, hogy a kétszer a tőszén a Fradi és az Újpest tábor lényegében közösen recsenti meg a magyar hatóságokat a székházasztalom során, ugye ott több tudósítás is szól arról, hogy a Fradi és az Újpest tábor közösen akcióznak, és hát ez egy nagyon izgalmas korszak. Nyilván itt ez egy kevés, nagyon szilárd bizonyítékot tudunk felvonultatni arra vonatkozóan, hogy pontosan hogyan voltak koordinálva ezek az események, de az egy-két megszólaló erről azért beszél a könyvben is.
Igen, nyilván ez is egy hangsúlyosan izgalmas rész, de erről már elég sok szó esett magáról összödi beszédről, és azért a TV-székház ostroma és a többi. Én egy másik izgalmas részt emelnék ki ebből a 2006-os forró őszből, mégpedig az MTV székház ostrom után néhány nappal, szeptember 23-ára a Hősök terére tervezett egy nagy gyűlést a Fidesz. És hát itt volt egy erős párton belüli, a kemény magon belüli nagyon komoly horderejű vita, hogy legyen vagy ne legyen, tehát ebben a parázs szikrázó közéleti légkörben lehet egy nagy gyűlés szervezni a Hősök terén, és Orbán Viktor ragaszkodott hozzá, hogy legyen, aztán Áder János, Navracsis Tibor és Kövér László például, ők ellenezték ezt, és írod is, hogy talán először és utoljára nem a csapatkapitán nyert. Mi történt itt?
Hát igen, sőt, ugye egész konkrétan, és ezt örülök, hogy kiemeled ezt a részt, mert ez egy tök fontos momentum a Fidesz történetének. Ugye ráadásul azt történik, hogy az Orbán gyakorlatilag egyedül marad ebben a vitában. Ő az, aki tovább akarja feszíteni a húrt, azt gondolja, hogy mellőre kell menni, és nem szabad meghátrálni egy ilyen fontos pillanatban, és egész egyszerűen egyedül marad ezzel a véleményével a párton belül. És az ugye itt ugye van a hírszerzőnek egy korábbi cikke, erről egyértelműen ír is, hogy egész konkrétan, hogy megfenyegetik az elnökségen belül, hogy ha nem enged, akkor megvonják tőle a bizalmat. És ha elhangzik egy ilyen megjegyzés az Áderék részéről, és az Orbán enged aztán, tehát ugye azért abban ő azt tapasztalt, hogy tudja, hogy mikor kell, meddig szabad el, meddig mehet el abban az értelemben, hogy mikor kell, hogy mi az a meccs, amit nem szabad lejátszani. Uh-huh. Tehát érezte, hogy itt. De aztán megnyert az önkormányzati választás, utána már aztán újragyűlések voltak, és amikor újra az önkormányzati választás megerősödött, lényegében az Ádernek a partvonalra helyezése az alapvetően ezen a momentumon dőlt el, és én azt gondolom, és ez persze nyilván nem tudom, hogy mondjam, proforma bizonyítani, hiszen ezt a körülményekből, a részletekből tudjuk összerakni. Valószínűleg ez történt, de én nekem meggyőződésem, hogy itt az történt, hogy az Orbán nem attól, nem azért átkozta ki, hogy ilyen rossz szót használják az Ádert utána, vagy nem azért kell az Ádernek elmenni a Brüsszelbe ezután, mert szembeszegült az elnökségben az Orbánnal, hanem azért, mert kiszivárogtak ezek a hírek az elnökségbe. Tehát, hogy az Orbánnak ez a nagyon, nagyon befele forduló, tehát, hogy egy csapaton belül lehetnek konfliktusok, sőt, szükségszerűek, de hogy kifele ezt nem lehet kommunikálni. Tehát, hogy neki ez nagyon fontos neki, hogy egy öltözőből soha nem kerülhet neki a taktikai titkok és utasítások, és persze lehet egymást anyázni, de kifele mindig egységet kell mutatni, és hogy ez, és hogy, hogy szerintem az Ádernek ez volt az igazi bűne, hogy az, az volt a vád vele szemben, hogy, hogy ő volt az, aki, aki kiadta ezeket a titkokat annak idején, ott 2006 őszén, és szerintem ez volt a kulcsmomentum, amit, ami miatt aztán az Ádernek, ugye, aki ugyanazóta ugye köztársasági elnök, tehát a Fidesz, mint párt életében, lényegében 2007 óta nincs érdemi beleszólása.
Értem, ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy nem is maga az ellenszegülés, majd vitázni lehet, hanem tényleg, hogy ez a nagyon egységességnek a, az érzés, az egy a csapat, egy a tábor, hát, egy a zászló, ez nem sérülhet.
Mondanak egy példát, ami mostanában, ami nekem feltűnt, és tök aktuális, és akkor így viszonylag jól érzékelt, hogy szerintem miről van szó. Most volt a Fidesznek frakcióülése Debrecenben, pár hete, nem akarok kérdését mondani, mikor, és ha talán láttál képeket, de ha nem, akkor érdemes rákeresni, hogy ilyen 3 méter magas, fekete fal kordonnal volt elkerítve az egész esemény. Tehát, hogy, hogy ez annyira kifejezi azt, hogy, hogy ami az előzőben hangzik, az ott is marad. Tehát csak az kerülhet ki, amiről megállapodunk, hogy kikerül, és aminek van egyfajta funkciója. De hogy szóval ez egy nagyon kifejező kép volt, meg is marad bennem.
Nos, hát nézzük még ezt a nagyon sűrű 2006-os esetet, vagy évet, mert történik még egy szomorú esemény is, ugye elhunyt Puskás Ferenc, és akkor ott, hát azért az ő betegsége körül volt húzavona, ugye erről is írsz a könyvedbe, de, és arról is, hogy Orbán ugye rendre elmondja, hogy mennyire fontos volt neki Puskás Ferenc, maga az egész személyiség, a hírnév, a mentalitás, a példa, amit mutatott, hát ugye elég a Puskás Akadémiára gondolni, de olyan, mintha életében azért nem tartotta volna talán annyira fontosnak, mint halála után. Ez hogy nézett ki ez a képlet?
Hát ez elég egyértelmű. Tehát ezt viszonylag részletesen végeztük a könyvben, és ezt nehéz lenne tagadni. Tehát ez tényleg kitünteti a Puskás az Orbán, amikor miniszterelnök. De lényegében egyetlen olyan, hát tudjuk is, hogy a parlamenti válogatóban sűrűn találkoznak, de szinte soha nem beszél róla az Orbán, nem nagyon elevenít föl közös élményeket, pedig hát a 90-es évek Magyarországon arról szól, hogy Puskás körbehozzák mindenki, megpróbálnak kihasználni őt, megpróbálják a nevét felhasználni.
Ja, még szövetségi kapitány is volt, ugye, hogy majd talán ha az öcsi ül a padon, akkor valami csoda történik, ez is a csodavárás.
Hát ugye igen, csak néhány nap, néhány meccség, mert akkor már nem volt olyan állapotban, hogy ezt
igen,
látni ezt a feladatot. De szóval, hogy ez, és hát ugye ez nagyon összecsomósodnak ezek az események, hogy 2006 őszén, hiszen megállapodnak a Puskás családdal, a Puskás névnek a megszerző, ugye akkor alapul meg az akadémia, nagyjából egy időben akkor, amikor meghal a Puskás, veszi fel a nevét az akadémia. Ugye, hogy van egy nagyon beszédes jelenet is, amikor a Puskás temetésén, ugye már Puskás Akadémia melegítőbe léptek oda a kisgyerekek a ravatalhoz, és akkor kezdődik el a munka valójában, ez az egész utánpótlás fejlesztés a Puskás égisze alatt, és hát van még egy majd fontos momentum talán, hogy ugye amiről beszéltünk már a beszélgetés elején, hogy milyen fontos az Orbánnak a pályafutás elején az edzők és a szövetségi kapitányok és az MLSZ elnökök micsoda óriási tiszteletnek örvednek a szemében, hiszen ő is valójában magát azt látja, hogy ez lenne az igazán tessékálló szerep számára is. És érdekes, hogy mikor már aktív politikus, akkor ez az egész ilyen nagyon pályaszéli, strategizálós szerep mennyire távol. Tehát, hogy valójában Puskás az első futballista, aki igazán lelkesedik. És hogy ez valójában akkor kerül elő, amikor rájön, hogy a politika sem egy olyan műfaj, amit az oldalvonal mellől lehetne igazán, amit az oldalvonal mellől tudna ő jól űzni. Tehát, hogy amikor először miniszterelnök volt, akkor a Vermeer András féltanácsadója állandóan egy ilyen lebegő, kormány felett lebegő, ilyen strategizáló, taktikus posztját nézik kinek, és az Orbánnak ez nem ízlik, és aztán álljon, hogy ő alakít, hogy a dolgokat, hogy a politikát a személyes kapcsolatok vezérlik, hogy az emberek a fontosak, nem az intézmények, hogy személyesen kell tudni meggyőzni valakit arról, hogyha valamit el akarsz intézni a politikában, és nem lehet elefántcsontoromban üldögélni. És érdekes, hogy az egész felismerés valahogy időben összekapcsolódik a Puskás jelentőségének, meg a kultuszának a felismerésével, és onnantól valójában ugye Puskás az első igazi fotista, akiért az Orbán lelkesedik. Hát aztán nyilván ez egy, azt nehéz megítélni ilyenkor persze, hogy mekkora része ennek a, hogy mondjam, a humbug, és mekkora része a politikai haszonszerzés iránti vágy, hiszen azért azt is látni kell, hogy ugye Puskás soha nem járt Felcsúton, az ő neve semmilyen módon nem kapcsolódott Felcsúthoz, és aztán az Orbán beszél is arról a 2000-es évek végén, amikor azt hiszem, hogy a Puskás családot vezeti körbe az akadémián, hogy hát azért költünk rá ennyit, mert hát Puskásról elnevezett akadémia mégsem lehet egy kócerál. Ez egyfajta megirdalmazása annak a közpénz áradatnak, amit aztán ráöntenek a Puskás akadémiára, mint hogy hát ha már így higgyek az akadémiát, akkor muszáj rá sokat költeni, hiszen a világ legkíresebb magyarjáról van szó, akit egész Európa csodált annak idején.
Hát igen, ez a Puskás legitimizáció, itt ugye kérdezünk meg egy honvéd fanatikus, hogy mit gondol arról, hogy ugye a Puskás Akadémia ott van, és egyébként erről a Felcsúti történetről, de hát most ez egy másik beszélgetés.
Egyébként hát van, de van egy, bocs, hogy belevág, de hát ugye megszólal egy honvéd turkoló, akivel beszéltem osztosan a cikk a könyvhöz, és azt ezt el is mondja, hogy hát igen, tehát hogy ez van, komoly konfliktusok is vannak a Honvéd és a Puskás Akadémia között azóta is emiatt.
Így van, ezt tudjuk, hogy mind szurkolói szinten, mind egyébként klub szinten is, meg hát a könyvben is bizony rengeteg nagyon jó történet. Aki a politika, vagy aki a foci iránt fogékony, mindenképpen javaslom az elolvasásra. Most beszélünk egy kicsit arról, hogy ma ugye itt vagyunk az EB, hát még nem után, mert hát mire ez a beszélgetés kikerül a világba, addigra nagyjából eldőlt, hogy kinyeri az EB döntőt, de azért a magyar csapatról azt lehet mondani, hogy tényleg nem is lehet mondani, azt kell mondani, hogy derekasan helytálltunk, büszkék lehetünk a fiúkra, jó meccsek vannak mögöttünk, tehát megint sikerült egységé kovácsolni egy országot, foci láz volt megint csak. Te hogy látod akkor a magyar válogatott szerepét ugye jelenleg ebben az egész győzelmi kényszeres történetben? Sikerült-e azért valamilyen szinten egy új korszakot nyitni, vagy sem? Erről mi a véleményed?
Nagyon nehéz kérdés, mert ugye pont az alapfelvetés az, amit érdemes itt először megkérdőjelezni, hogy ugye van egyfajta megfeleltetés. Ugye az Orbán annyira magára húzt, és annyira rátelepedett az egész labdarúgás, és az egész annyira összekötődött az ő személyével, nem csak a politikával, az ő személyével, hogy ez nem egy igazán egészséges helyzet, hogy így mondjam. Tehát, hogy ugye emlékeztetünk, amikor 2016-ban kijutott a válogatott az EB-re, és akkor az Orbán kiposztolt egy képet, ahogy tapsol a láton, és ugye azt mondja, hogy na ugye. Ami hát ugye lényegében azt jelentette, hogy tessék, ráöntöttünk kiadott a mennyiségi pénz, és íme az eredménye. De hogy közben a dolgok ennél sokkal bonyolultabbak, meg összetettebbek, tehát, hogy azóta, ugye egyrészt ugye, hogy 24 csapatosan emelték az EB-t, ugye 16-ban azért tudtunk kijutni jó részt, és aztán 20-ban is.
Igen, így van.
Ezt azért érdemes hozzátenni zárójelben. Csomó mindent el lehet ismerni, hogy mondjam, az is tény, hogy például az ország szegényen benne egy olyan élménnyel, mint amilyen ez az EB volt, hogyha nem épül meg a Puskás Aréna. Másik oldalon lehet azt mondani, hogy ettől még biztos, hogy legalább kétszer annyiba került, mint amennyibe kerülnie kellett volna, és ettől még Mezőkövesden, meg nem tudom, ilyen Kisvárdán nem biztos, hogy szükség van több milliárdos arénákra, amiket több száz millió forintot üzemeltetni. Lehetne beszélni arról, hogy mennyi kártékony hatása van ennek a kontrollálatlanul öntött pénznek, hiszen rengeteg cikket olvashatunk arra, hogy amikor hogy a TAO támogatásukkal hogyan élnek vissza, és hogy hogyan állítanak ki akár egész ilyen fiatal serdülőcsapatokat, azért visznek a mészárszékre, és kapnak ki minden héten 8-10 óra, csak hogy a felnőtt szakosztály fölvesse a támogatást. Tehát, hogy milyen olyan torzulásai vannak ennek a rendszernek, amik nem feltétlenül látnak a felszínen, de mégis hozzátartoznak a teljes képhez. És be lehet menni abba is, hogy az akadémia rendszer lényegében alig tudott hozzátenni ez a magyar vállalatothoz, tehát az egész keretben talán 2 vagy maximum 3 játékos van, aki az akadémiai rendszer terméke. Úgyhogy nagyon sok ilyen, tehát azért nehéz ez erre válaszolni, mert szerintem nem egészséges, hogyha így teszik fel ezt a kérdést. Ugye hát látjuk, hogy konkrétan politikai kérdés az, hogy azzal vádolnak meg, nem tudom, ellenzéki politikusokat, hogy a magyarok ellen szurkolnak. Szóval ebben minden benne van, hogy mennyire egészségtelen ez a viszony, ami kialakult itt a labdarúgás és a politika között. Úgyhogy azt se gondolom, hogy önmagában vállalatot alkalmaz, a vállalatot sikere alkalmas, erre nem érik azt, hogy milyen hatásai vannak ennek a politikának. Miközben én nem vitattam el azt, hogy szükség volt bizonyos állami beavatkozásokra, tehát ami 2000-es években a magyar labdarúgásban uralkodott, az sem volt tartható. Nem mondom, hogy annyira nonsense volt, mint amennyire most, más előjellel, de hogy azt se lehet elvitatni, hogy szükség volt ilyen valamilyen szintű állami beavatkozásra. Itt inkább még csak nem is a nagyságrendeket emelném ki, hanem inkább ezt a fajta voluntarista közelítését az Orbánnak. Tehát, hogy mindenre az a válasz, hogyha nem működik valami eléggé, hogyha mondjuk kikapunk Andorrától, mint hogy kikaptunk Andorrától, nem tudom én, 17-ben vagy 18-ban valamikor az első EB után.
17, úgy emlékszem.
Tehát nem az a válasz, hogy tehát mindenre az a válasz, hogy akkor nem akartuk eléggé. Tehát akkor még több pénz kell, még nagyobb erőbedobás kell, még nagyobb. Valahogy neki ez a nagyon érdekes, hogy amíg a politikában képes nagyon szofisztikáltan néha cselekedni, mármint hogy mondjam, pragmatikusan inkább ezt mondom, fociban valahogy ez mindig csak ez a erőbedobás, hogy akkor még több, még jobban, még erősebben. Ez mindig ez domborodik ki. Úgyhogy hát nem tudnék igennel nemmel válaszolni erre a kérdésre.
Abszolút értem.
Be kell érned ezzel a szövevényes hosszú.
Igen, mert benne van, mert az sajnos egy olyan elszomorító dolog, hogy már abból, hogy a válogatottnak szurkol az ember, vagy sem, már abból is valamilyen szinten. Hát persze, hogy szurkolunk a válogatottnak, hát igen, de már az is politika, szóval nyűgös ez. Meg így eszembe jut, nagyon árnyalt ez a kép, hogy nagyon összetett, hogy eszembe jut, hogy a 90-es években én tényleg nagyon szerettem a focit, bár nem volt jó, de én szerettem ilyen ifjú gyermekként, és volt egy füzetem, amiben így kiírtam a csapatokat, ilyen NB3-as, meg ilyesmik, és akkor ilyen szorzókkal láttam őket, és magamnak csináltam bajnokságot, dobáltam kockával, hogy mi lesz az eredmény, és akkor még az NB1-ben nem nagyon jött szóba ilyen, hogy Kisvárda vagy Mezőköves, tehát ezek még valahol az NB3-ba vitézkedtek, és azért furcsa ez a helyzet, hogy az NB1-nek meg közben azért szurkolói létszámok sem akarnak növekedni, tehát hát itt azért lehet érezni, hogy nem rohanunk elő.
Hát ezt mondom, igen, hogy annyira, amit te is mondtál, szurkolói létszámok, szóval ez is egy olyan dolog, hogy meg most, hogy mondjam, behozok még egy tényezőt, itt az MLS. Ahogy például az MLS és a kormány között nagyon sok súrlódás van. Most persze ez nem a könyv témája, vagy nem ennek a könyvnek a témája.
A második
könyv témája lehetne, de hogy hát az tökre nem fekete-fehér, hogy az MLS és a kormány, az Orbán és a Csányi hogyan közelítenek meg egyes szakmai kérdéseket, mit előtt a kormány, hiszen például a stadion program alapvetően kormányzati program, az MLS hogyan menedzseli a TAO programot. Itt nagyon sok olyan finom részlet van, ami szóval nem szóval mindig beleesni ebbe a csapdába, amit Orbán is állít elénk, hogy túlzottan lehetősítünk dolgokat arra, hogy mi vagy mi vagy ők. Ez egy kicsi bonyolult a viszonyrendszer, megérné vele foglalkozni részletesebben. Hát reméljük, hogy majd erre is lesz egyszer idő és erő.
Igen, én most így provokálok, hogy akkor majd a második részben erről is olvashatunk.
Hát, nem kell provokálni, nem kell provokálnod.
Én is növelem a nyomást.
Jó, hát nem kell provokálnod, mert egyébként tökre érdekel is. Tehát, hogy ez az MLS jó sztori. Ugye hát a könyv vége, ennek a könyvnek a végén sokat írok arról, hogy hogyan alakult ki, miért lesz a Csányiból valójában MLS elnök, milyen folyamatok előzik meg, milyen közeledés, milyen bizalmatlanság, milyen árványkodás, ami aztán végül is tönt is megszüli. És hát azóta eltett 12 év, most nagyon fényes, csak átszik, de nem volt ez mindig ilyen fényes. Hát azért emlékezünk Pintér Attila szövetségi, vagy George Lakens nevét, ha bedobom. Nem volt az olyan rég, hát mikor volt ez két-három éve, nem az volt a hangulata, mint ami most van. Tehát, hogy azért ezek a dolgok nagyon nagy amplitudóval, és ez főleg a szurkolói világhoz aztán végképp ilyen, hogy hát szeret nagyon végletesen megnyilvánulni, úgyhogy de visszatérve a lény, tehát nagyon jó volt, mert a magyar válogatottat is alapvetően szerintem ez Rosszinak elévényeltetlen érdemei vannak, tehát nagyon szépen összerakta ezt a csapatot, és például Kleinhesle László, akit én sose tartottam egy nagyon nagy játékosnak, egészen csodálatos teljesítmény jutott meg. Németek ellen teljesen le voltam döbbenve, hogy hogyan tartja meg a 16-os fölött és hozza ki a labdákat ilyen világsztárok ellen. Foci is egy látva már egyszerű dolog, de meg mindenki ért hozzá, meg azt gondoljuk, hogy értünk hozzá, de hát nem biztos, hogy mindig így van.
Igen, itt mindenki ért hozzá, hogy ezt szoktuk mondani, de most nagyon jó, ahogy mondod, nagyon jó volt nézni, viszonyatosan, ahogy az, hogy a német gól után középkezdésből mi szerzünk gólt, mi szoktunk így gólt kapni, tehát ez így a 90-es évek berögzött, hogy gólt rúgunk, akkor nagyon vigyázik, mert mindjárt kapunk kettőt, és erre most pont fordítva történik.
Úgy, nagyon jól mondasz, nekem ez tökre ugyanez megvolt, hogyha mikor láttál ilyet, hogy ott foggal körömmel védekezik a magyar válogatott, véd az egy gólos előnyt, megtörik, gól, és egyből rá gólt. Tehát ez, ilyet csak a nagy csapatok.
Most is beleborzongtam a visszaemlékezésbe.
Abszolút, hát tök előttem, hogy még visszajártás van, még lecserélték a Havertzet, azt hiszem, még alig mutatta a kamera, és
igen.
akkor
gól.
És akkor jött a Schaefer, és
elképesztő. És azért kívánom a csapatnak, hogy most ügyesen jól tudjanak igazolni, egy-két fiatal játékos jó előre lépjen. Na de térjünk vissza a könyvhöz. 2010-ben zárul a könyv, ugye kétharmados győzelem után, győzelemittasan május 14-én parlament alakulülése, és Orbán Viktor ismét győzelmekről beszél, további győzelmeket ígér. Itt idézem, hogy mit mond ő. Le fogjuk győzni az ingatlan panamákat, a hatalommal való visszaélés technikáit, a felelősség alól való kibúvás kísérleteit. Le fogjuk győzni az offshore lovagok praktikáit, az érdemtelen állami kifizetéseket. Hát azért ezek érdekes beszédes szavak, tehát itt is a győzelem után győzni kellett, ez azóta eltelt 11 év, minthogyha azért kicsit változtak volna a legyőzendő ellenségek. Most ki ellen harcolunk? Vagy hogy látod most ezt a harcot?
Szerintem ez a sztori alapvetően arról szól, hogy a győzelemért semmi sem drága. Ugye ezt is kezdődik a könyv, hogy az Orbán lényegében 10-ben mit csinál? Hát elkezdi átírni a szabályokat. Ő akkorát győz, hogy lehetősége nyílik arra, hogy megdöntse a pályát, hogy átírja a választási törvényt, hogy átírja a médiatörvényt, hogy átírja az országgyűlésről szóló törvényt, és nem megyek bele mindannyian ismerjük a történetet. Az egész pályafutás is nem azért jó az Orbán szó idézőjelben, egyrészt azért jó, mert összefonódik mondjuk az én generációnak, vagy a mi generációnak a tanulás történetével, tehát, hogy az azért, hogy az Orbán kitapasztalja, hogy hogyan kell a politikát művelni, ugye azt az utat járjuk mindannyian. Most mondom ezt úgy, hogy itt egy csávó, aki ugye most politikus, aki 30 éve, 32 éve a politikai élvonalában van. Európában nem nagyon találsz ilyetán. Tehát, hogy ez, az, hogy valaki ennyi vereséget túléljen, ez egy egészen negyedi sztori, és hogy egyfajta, és valahogy mindig ez a győzelem, ami visz, tehát, hogy a 90-es évek elején, vagy a közepén ez a liberális fordulat, és a utána mozgalmi politika, minden csak alárendelődik az identitás kreálása ennek a tábornak, minden ennek a győzelemnek van alárendelve. Tehát az a lényeg, hogy nyerjünk, és hogyan nyerjünk, mindent ez alá kell becsoportosítani. És ugye itt az a szerintem, és ezt többször megkaptam, hogy nincs ez a könyvben elég hangsúlyosan kibontva, bár én azért nem tudom megítélni, de nem biztos, hogy mindent annyira az olvasó szájába kell rágni. De hát ugye az Orbán felfogásában ugye az a pusztító, nem tudom ennél jobb szót használni, hogy ő se a politikát, se a futballt nem játékként szemléli. Miközben elméleti szinte mind a kettő valójában játék. Ami azt jelenti, hogy van egyfajta etosza, egyfajta önfeledtsége, ami túlmutat azon. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarunk rándul nyerni, hanem azt jelenti, hogy a végeredmény az az, hogy valójában mindannyian gyarapodunk. Tehát egy demokratikus politika se arról szól, hogy azonnal állandóan megalázva a másikat, hanem arról, hogy itt van egy demokratikus közösség, amelynek valahogy egyről a kettőre kéne lépnie, és ebből egyszer az egyik, az másodban már a másik tud hozzátenni. És az a felfogás, ami úgy követelíti meg a politikát, és a hatit is, hogy vagy győzünk, vagy halál van, vagy, tehát, hogy fatális minden, és hogy a végeredmény az élet-halál kérdése, az azért veszedelmes dolog, tehát hogy ezt azért ember tényleg elhiszik, és ezért kiszámíthatatlan, hogyan reagálnak rá abban az esetben, hogyha ez befejeződik. És ezért gondolom azt, hogy azért ebben egy nagy, az Orbánnak ez a fajta zárkástalansága azért egy csomó fenyegetés is hordoz, és leszámítva az, hogy egyébként mi közhangulat az országban, hogy egyébként milyen, hogyan beszélnek egymással az emberek, és mi a politikai kultúra, hogyan alakul. Tehát már elég későn találtuk, még ezért találtam ezt a címet mégis nagyon találónak, és benedültem neki, amikor végül is rábukantunk, mert van benne azért valami fajta, hogy mondjam, tehát, hogy igen, a győzelmi kényszer a futball része, de egy ilyen feszítő helyzet, ami azért nem az önfeledtségéről szól a játéknak.
Hát nem az önfeledtségéről szól a politika, ez mostanában aztán meglátjuk, hogy meddig és mire lesz még elég ez a győzelmi kényszer. Milyen a könyv fogadtatása? Visszajelzés jobbról, balról, mit hallasz, mit látsz?
Nagyon jó a fogadtatás. Azt kell mondjam, hogy nagyon sokan írnak, hogy nagyon tetszik, nagyon jól is veszik. Tehát gyakorlatilag elfogadott az első kiadás, úgyhogy most már készül a második, és szerencsés is volt az időzítés, de azt hiszem, hogy nem csak erről van szó. Nagyon sokan visszajeleznek, nagyon sok pozitívum, vannak negatívumok, és ott kaptam negatív kritikát is, de sokkal kevesebbet, mint vártam. És hát amit mondtam, ez a fajta az elején ez a győzelmi kényszer, tehát hogy a jó, de akkor hol a folytatás, ez az egy viszonylag visszatérő gondolat, amit még meg kell tanulnom valahogy kezelni és beépíteni. Úgyhogy jó. Hát az, hogy jobbról-balról, tehát egy ilyen nagyon politikai, hogy mondjam, igen, a távolságtartását egyébként szokták dicsérni, ezt elmondhatom. Tehát most nem is azt nézem, hogy balról vagy jobbról jön, de hogy azt sokszor megkapom pozitívumként, hogy ez nem egy véleményvezérelt könyv, hanem hogy megtartja a távolságot, és képes az elemző újságírás eszközeit felvonultatva olvastatni a szöveget. Ezt többen kiemelik, és az erényeként emlegetik, bár kaptam olyat is egyébként, hogy hát túl méltányos vagyok a főszereplővel.
Azt gondolom, hogy én, mint olvasóként is azt gondolom, hogy ez igaz, már mint nem a túlméltányoság, hanem hogy, hogy ez a fajta távolságtartás, ez elegáns és jó, és az olvasóra bízol egy csomó mindent. Tehát,
igen, bár azt is gondolom, hogy igen, bocs, tehát hogy azt is gondolom, hogy van egy íve a könyvnek, tehát van egy ilyen fejlődés történet íve, amit egyébként meg lehet romlás történetként is szemlélni, vagy akár, hogy tehát, hogy leír egy ívet a főszereplő, amit aztán mindenki megítélhet, hogy ez most pozitív vagy negatív. Egyébként érdekes, hogy most leszemlített a borító, amire nagyon sokat dolgoztunk a könyv borítóján, és az a kép, amit Botos Tamás kollégám csinált az Orbánról, ami ugye a felcsúti a Pancho Arénának a diszpályájában ábrázolja, alulról fölfele van fotózva az Orbán, és én nagyon szigorúan néz egy meccset. Erről a képről is végül is azért döntöttünk már, mert azt éreztük, hogy ez egy olyan kép, amiben mindenki meglátja maga Orbánját, tehát hogy ez valójában, aki nagyra tartja, azok is talán szeretik így látni őt, ahogy néz, viszont aki meg nem annyira, az is azt meglátja benne azt a, nem tudom, dörfességet, amit annyira számon kéne rajta sokszor, úgyhogy ilyen értelemben egy kifejező lett szerintem a borító is.
Abszolút egyetértek, és azt gondolom, hogy aki a focit és a közéletet szereti, az mindenképpen olvassa el ezt a könyvet. Nagyon sok jó történet van benne, nagyon sok ráismerés van benne az elmúlt, nem is tudom, vagy hát ugye még nem, majd a folytatással együtt lesz az elmúlt 20-30 évünk benne, de nagyon erősen van benne a magyar focinak a 90-es évektől 2000-es évek legfőbbként története. Úgyhogy olvasásra érdemes könyv egyértelműen, én nekem is nagy élmény volt ezt így végigolvasni, köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm azt is, hogy elfogadtad a beszélgetést, és akkor mondj nekünk valamit, mert ugye most van a győzelmi kényszer után a folytatási kényszer, ami rajtad van. Itt most a könyvét, mondd, mikor olvashatjuk a folytatást, mikor jelenik
meg. Hát ez most, tehát ilyen erős győzelmi kényszert még, tehát most már aztán pár interjút, mert ez sajnos a kampány része, de hogy ilyen erős győzelmi kényszerben még nem kényszerítettük vele sehol, mint te ma, hogy mondjam, hogy mikor lesz, nem tudok neked erre. Tényleg azt tudom neked mondani, hogy az elmúlt két évben azért viszonylag ritkásabban tudtam írni a 4-4-4-re, részben emiatt a munka miatt, részben azért, mert elfogadtam egy Bernie ösztöndíjat, és hát is most kampány jön, és hát azért nyilván egy feszített munkatempót jelent az újság számára is, és én szeretnék közreműködni, és biztos, hogy ez most nem lesz a válaszosság. Meg egy csomó mindent, bár én félek, nem szeretem, hogyha ilyen nagyon fatálisan fölül fel a politikát, mint ahogy a főszereplő szereti, és nem gondolom azt, hogy élet-halál kérdése az mi történik jövő évben, de speciál ennek a munkának a tükrében azért ezt jelentősége, hogy most lehet, hogy érdemes, vagy mikor érdemes ezzel újra foglalkozni, úgyhogy most egyedülre egy nagyon intenzív időszak jön mindenkinek, aki politikai újságírásra foglalkozik, úgy nekem is, úgyhogy majd a jövő második felében esetleg elő lehet venni ezt a kérdést.
Ne legyünk tehetetlenek, örvendjünk a győzelmi kényszernek, és tessék elolvasni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy elfogadtad a meghívást. És aki még velünk van, még most itt megnyomok egy gombot, illetve kérlek, te is köszönj el, és aztán megnyomom még azt a gombunkat, hogy
én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és elvesztem a beszélgetést.
Oké, és akkor még a velünk lévő hallgatóknak üzenem, hogy...
Kiadnád a könyved? Segítséget szeretnél? Csatlakoznál egy több mint 3000 főt számláló írói közösséghez? Akkor keresd a Kiadom a könyvem könyvépítők csoportot és oldalt a Facebookon. Légy te is tagja a Kiadom a könyvem közösségnek!